Eredményes élettalálkozó 2018. október 12-e. Nincs más örömhír, harmadik rész. A győzelem titka.
Oké. Hát sziasztok, én nagyon... Ja nem is, már új szövegünk van, miket is beszélek. Kegyelem és békesség nektek, akik itt vagytok a helyszínen, itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl, ez az eredményes élet találkozó, és hát az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy Sanyi nem fog ideérni, mert egy gigadugóban ül. Úgyhogy időben elindult, és valami 3-4 órája áll egy dugóban, az előbb is ő hívott, úgyhogy azt mondta, hogy valószínűleg feladja és visszafordul. Úgyhogy ami azért érdekes, mert én igazából nem készültem egy teljes üzenetre, viszont tegnap tanítottam a Bibliaiskolába, és az volt a cím, hogy a győzelem teológiája. Szerintetek ez jó lehet? Picit hangosabban. Jó. Oké. De mindenképpen imádkozzunk egyet. Jó az? Igen, Sanyiért is imádkozzunk. Oké, és hogyha úgy nézed az eredményes élet találkozót, vagy úgy csöppentél ide, hogy nem tudod, hogy miért imádkozunk, hogy azon tűnődsz, hogy lehet, hogy rossz helyre kerültél, vagy rossz videót nézel, akkor szeretnénk megnyugtatni, hogy amennyire lehetséges, normálisak vagyunk. Persze egy értelemben épp beszéltük itt a fiúkkal, hogy tulajdonképpen lehet, hogy valamennyien bolondok vagyunk, de hogy azt gondolom, hogy ez a bolondság, ez engem nagyon felszabadított, és nagyon sokat adott hozzá az életemhez. És az ima az nem más, mint baráti beszélgetés a mindenható Istennel, ezt jelenti elsősorban. A kereszténységnek semmi köze liturgiákhoz, eredetileg semmi köze nem volt liturgiákhoz, semmi köze nem volt szobrokhoz, festményekhez, freskókhoz, hatalmas épületekhez, hanem a kereszténység valójában a kereszténység lényege az Jézus Krisztus követése, hit által egy élő kapcsolat, ahol Istenhez beszélek, megszólítom, és ő válaszol nekem. Ő részt vesz az életemben, beszél hozzám, tanácsot ad nekem, vigasztal, bátorít, erőt ad, belenyúl az életünkbe, tevőlegesen, mert erre számítanánk, azt hiszem jogosan keresztény emberként, észrevesszük őt a körülményeinkben, észrevesszük magunkban, hogy mi magunk is változunk, és ez az egész egy nagyon spirituális, nagyon titokzatos, ugyanakkor teljesen leplezetlen módon megy végbe. Kereszténynek lenni egy óriási kaland. Egyáltalán nem így képzeltem a kereszténységet. Sanyi szokott erről beszélni, erről a képről, hogy a csuha, egy kötél, morózus tekintetek, áhítatos csönd, a tömjénfüst, ugye így képzelnénk el a kereszténységet, és úgy gondolok egy keresztényre, hogy ő mindenről lemond. Egy örömtelen dolog, ami arról szól, hogy mit szabad nekem, és mit nem szabad, hogy vigyáznom kell a ruházatomra, hogy mit veszek fel, vigyáznom kell most, hogy beszélek, hogy nehogy megbotránkoztassak valakit, hogy nehogy valami olyan szót, vagy mondatkapcsolatot használjak, ami nem illik bele néhány embernek a keresztény dobozába, és nagyon beszabályzott, pici életet élek, ahol egy zsugori, összehúzott tekintetű, rám mutató ujjú Isten azt mondja, hogy vigyázz, el ne szúrd, mert most már itt vagyok én is az életedben, egy abszolút mérce, aki minden gondolatodat ismeri, és figyelj, egyszer találkozunk. Én azt gondolom, hogy így néztem a kereszténységre valamikor. És ennek ebből egy árva szó sem igaz. Úgy értem, csak egyszerűen hazugság. Körbe vagyunk véve a hazugságok sűrű fonatával, szövedékével. Az évszázadok során egy elgyengült üzenetünk van. A korai egyház, és a győzelemről fogok beszélni, csak előbb egy picit a hiedelmekről, és még imádkozni is fogunk, nem felejtettem el, fogunk. Volt egy állati erős üzenet az az állati, ez is lehet, hogy páran kikapcsolták a videót. Egy nagyon erős üzenet volt a Biblia üzenet, amire az évszázadok során rárakódott egy csomó emberi dolog. Ugye egy nem emberi, egy isteni üzenet, amivel nem tudok mit kezdeni, a kegyelem üzenete, mert én nem vagyok kegyelmes. Én soha nem is voltam az. Én a törvény embereként születtem. Ugye, törvény szerint bántak velem, ez volt az elvárás, hogy teljesítsek, és bizony nekem ugyanez volt az elvárásom másfelé. Ebbe szocializálódtam, ezt szívtam magamba, ezt lélegeztem be, és ez volt az én életemnek a, nem is tudom, a mércéje. És aztán itt van ez a nem emberi üzenet, hogy váltsd le a törvényt a kegyelemre. Fogadj el kegyelmet Istentől, és aztán kegyelmezd meg más embereknek is. Egy nem emberi üzenet, és majd mindjárt a mélyére megyünk. Róma 8. fejezetén fogunk végigmenni. És egyszerűen csak gyógyulnunk kell. A kereszténység talán egy gyógyulási folyamat. Egy életen áttartó gyógyulási folyamat. Hogy hallgatjuk ezt az üzenetet, hitáltal elfogadom, mert nem egyszerű hitáltal elfogadni, egy empirikus világban élünk, hozzá vagyunk szokva, hogy amit meg tudok fogni, amit meg tudok szagolni, amit meg tudok ízlelni, amit látok, az az enyém, az a valóság. Természeti módon élni. Egy szellemi üzenetet nem lehet testiképpen fogadni. Az életünk az a minden és a semmi határán egyensúlyoz. Hit által tudunk elfogadni igazságokat, amit nem látunk, de attól igaz. És erről fogunk beszélni. És imádkozzunk, hát ha Isten megkönnyörül nyomorult szolgáján. És a nyomorult nem igaz. Oké? Nem szabad így gondolnod magadra. Nem vagy nyomorult. Ez most csak mondtam. És hogy mennyire nem vagyunk nyomorultak, ez most ki fog derülni, mert most győzelemről fogunk beszélni. Győzelemről. Imádkozunk. Mennyei atyánk. Atyánk, kérünk, hogy hozd el Sanyit, ha lehet, tégy egy csodát. Oszlass fel a dugót, Uram. De ha nem tennéd is, akkor is áld meg őt, a drága családját, köszönjük a szívét, a szolgálatát, az eredményes élet találkozót, leginkább a te üzenetedet és a te erődet, Uram. És kérlek, hogy változtass meg bennünket, változtass el a te képedre, adj nekünk örömet, békességet a szívünkbe, tedd élhetővé a napjainkat. És kérlek, áld meg az összes nézőt és hallgatót, közel és a messzességben. Te nevedben, Jézus Krisztus. Amen. Szóval győzelem. És most leginkább keresztényekhez fogok beszélni, de ha esetleg úgy kapcsolódtál be, és úgy nézed ezt a videót, hogy nem vagy keresztény, nem vagy hívő ember, nem hiszel a Bibliába, akkor is azt gondolom, hogy biztos, hogy lesz olyan gondolat, egy olyan mondat, amit ki tudsz ragadni, magaddal tudsz vinni, úgyhogy csak így nézzük, hogy mit ad Isten mára. Ezen gondolkoztam a napokban, hogy keresztényként megpróbálunk elsajátítani egy olyan életet, hogy győztesként élhessünk. Megpróbáljuk elsajátítani. És ennél nagyobb hibát nem is tudunk elkövetni. Ez a legnagyobb hiba, amit el tudsz követni, amit el tudok követni. Tudjátok miért? Mert már győztünk. Oké? A győzelemben kell megtanulnunk élni, nem pedig az életünket felhozni egy olyan szintre, amikor azt tudom mondani, hogy én győztem. Mert hogyha te az életed egy pillanatában hittél Jézus Krisztusban, akkor te győztél, azért, mert ő győzött. És azt a győzelmet, amit a kereszten szerzett 2000 éve, azzal a mondattal megpecsételve, vagy elvégeztetett, ami azt jelenti, hogy teleó, hogy mindent fizettem, ez a bevégzett munkának az üzenete a kereszten, ezzel Jézus Krisztus az ő igazságát neked tulajdonította, egy gyakorlatilag egy mennyei, szellemi értelemben vett bírósági eljárás keretében. Ugyanis a megigazítás szó, a dikájó szűné, a megigazultság, megigazított állapotban lenni, az egy bírósági kifejezés volt valamikor. Az azt jelenti, hogy az ő igaz jogállapotát Isten a hitemre való válaszul nekem tulajdonítja. Bármelyik országban élsz, bármilyen korosztályban vagy, bármilyen végzettséggel, bármilyen, nem is tudom, származással, ha te valaha hittél Jézus Krisztusban, olyan igaz vagy, mint ő. Győztél. Csak ezt nehezen tudjuk elfogadni, mert az életünk két síkon mozog. Van egy szellemi, ami egy újjászületett élet, beszél az óember és az új ember harcáról. És a Róma 8, amiről most fogunk beszélni, Róma 8. fejezet előtt van a 7. fejezet, milyen fura, és a 7. fejezet beszél az emberi nézőpontról, amiben, és erről sokat szoktunk beszélni, Pál apostol azt mondja, és ezt nem fogjátok templomokba hallani, soha, a Róma 7-et nem fogjátok hallani, ezt garantálom, semmilyen vallásos közösségben soha nem fogják elmondani, hogy Pál apostol azt mondta, hogy mindig csak a rosszat teszem, pedig a jót akarnám tenni, de a jó véghez viteléhez nem találom az erőt. Ezt értitek? Ez az emberi, ez én vagyok. Hála Istennek, hogy Róma 7 bekerült a Bibliába, mert ez felszabadított engem. Hogy ezzel tudok azonosulni. Pál, Szent Pál 14 év kereszténység után és több tucat gyülekezet megalapítása után, miután elvitte az evangélium üzenetét a félvilágba, ezt tudja mondani. Emberként. És utána a végén a Róma 7. fejezet legvégén felkiált, mint egy kétségbeesve, miután élet-halál harcot folytatott azzal, hogy tudja, hogy kinek kellene lennie, de nem tudott az lenni, felkiált, hogy ó, én nyomorult ember, ki fog engem megszabadítani a bűnnek a testéből. És utána mondja is a feloldást, azt mondja, hogy de hála legyen Jézus Krisztusnak, mert ő az én megoldásom. Ő az én megoldásom. És én nagyon sokszor kiáltottam fel Jézus Krisztushoz, hogy ó, én nyomorult ember, és Sanyi bocsánatot kért, azt hiszem néhány alkalommal ezelőtt, hogy lehet, hogy nem prédikáltuk úgy az evangéliumot, mint ahogy kellett volna, és most ezt én is szeretném megtenni, hogy bocsánat, hogy kigyengítettem az üzenetet, hogy mindig ki akartam egyensúlyozni, hogy azt hiszem, hogy az igazságot prédikáltuk, és az igazságot képviseltük, de talán féltünk attól a szélsőségességétől, ahogy az evangéliumokban le van írva. Féltünk ránézni abban a mélységben, amiben a korai egyház aratta azt a nagy győzelmét, amiben tönkrement a római birodalom. Amiben azok a nincstelen emberek a hitükkel legyőzték az egész világot, és győzelemre vitték az egyházat, ami aztán az egyház bukását eredményezte, amikor intézményesült. De hogy az eredeti üzenet az elképesztően ütős, nagyon erős, és semmi más nincs, ami át tudná formálni az életünket. És 10 év kereszténység után, ami nem sok, 10 év kereszténység után én most tanulom az evangéliumot. Ezt értitek? Csak most. Csak most. És egy külföldi prédikátor, akit mi a hajviselete miatt megvetünk, és olyan könnyen megítéljük őt, a következőt mondta, hogy nekem az az elhívásom, hogy a keresztényeknek elmondjam az evangéliumot. Ezt értitek? Róma 4-ben, várjátok, ezzel szeretném kezdeni, Róma 4, mindjárt, szóval bocsánatot kérek, és legjobb tudásom szerint imádkozva, nagy félelemmel szeretném azt az evangéliumot hirdetni, ami a Bibliában le van írva. Oké, Róma 4:15. És lehet, hogy erről már beszéltünk, nem tudom, már összekeveredik, hogy miről hol beszéltem, de figyeljetek, ha ez egy olyan forradalmi kijelentés, amit a bibliaiskolás órán, amit tanítok, félve mondtam ki először, és megkértem a diákokat, hogy mondjuk ki együtt. És most prédikáltam valahol hétvégén, és nem merték kimondani a gyülekezet, ahol prédikáltam, és mondtam, hogy mondjátok ki, hogy mi következik abból, amit olvastunk, és nem mert senki megszólalni. És most ezt meg fogjuk tenni. Mert semmi más nem fog felszabadítani, mert hogyha a Biblia üzenete is csak újabb és újabb terheket tesz rám, és figyeljetek, ezek a terhek elhordozhatatlanabbak, mint ami a világban volt, mert a világban nem tudtál róla, hogy Isten létezik, és nem lehettél biztos abban, hogy lesz egy ítélet, itt viszont biztosak vagyunk benne, tudjuk, hogy lesz egy ítélet, és tudjuk, hogy van egy abszolút mérce, és hogyha Isten itt tényleg ránk tesz terheket, akkor tényleg végünk van. De hogy nem erről van szó, figyeljetek, Róma 4:15, mert a törvény haragot nemz, ezt értjük. A törvény, oké, nagyon érdekes, hogy figyeljetek, az embernek nem Isten adta a törvényt közvetlenül, hanem Mózes. Isten odaadta Mózesnek a törvényt, a törvénytáblát, és Mózes lehozta nekünk. Miért? Mert soha nem ez volt a terv. Isten nem akart törvényt adni az embernek, de kénytelen volt. Oké, Isten semmire sem kénytelen, ő egy bizonyos tervet hajtott végre, az ő előretudásában látta, hogy mi fog történni, és ennek megfelelően, ez nem B-terv volt, hanem Istennek a hihetetlen terve. És ezzel is azt jelképezte, én nem fogom nektek odaadni a saját kezemből. Ez nem az én tervem, hogy törvény legyen ellenetek. Nem vagyok elmeháborodott, én vagyok Isten, tudom, hogy nem tudod betartani. Senki nem képes rá. Senki öregem, senki, egyetlen egy valaki volt képes betartani a történelembe, én, amikor eljöttem, én, Isten, én vagyok tökéletes. Fejezd be a törvény általi megigazulásról, vagy a gyakorlati keresztény életről szőtt álmaidat. Hát nem fog menni. Nem fog menni. Elhordozhatatlan terheket teszel magadra és a testvéredre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig Jézus Krisztus által lett. Isten nem adott nekünk törvényt, Mózes hozta le a törvényt, de a kegyelmet Isten a saját kezével adta az embernek. Mert azt mondta, hogy látod? Na ez az, amit akartam. Ez a lényeg, a kegyelem. Öregem, nem a törvény, hanem a kegyelem a lényeg. Végre megértetted. Mert a törvény haragot nem, tudod ki lesz haragos? Én leszek haragos. Én, Isten. És te ezt pontosan tudod, és ezért nem sz haragot, mert te tudod, hogy én haragszom rád, mert nem tudod betartani a törvényt, és én bizony haragszom, öregem. És én ott vagyok keresztényként a törvény súlya alatt, és néznek engem az emberek, és azt mondják, hát akkor, öregem, mi különbség van? Közted és köztem. Hát nagyobb bajban vagy, mint én, aki ateista vagyok. Hát nyomorultabb az életed, mint nekem. Mert a törvény haragot nemz, és figyeljetek, ahol pedig nincs törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincs. És a Biblia azt mondja, hogy Krisztus törvény nélkül jelent meg, és a keresztre odaszögezte az ellenünk szóló kézírást. Itt azt mondják, ahol nincs törvény, ott a törvény ellen való cselekedet sincs. És itt jön a lényeg. Figyeljetek, nem vagyunk következetesek a gondolkodásunkban, a teológiánkban. Mi következik ebből? Mondjuk ki, ha nincs törvény ellenünk, akkor mi keresztényként képesek vagyunk törvényszegést elkövetni Isten szemszögéből? Nem! Nem vagy rá képes. Ez következik, hogyha következetesek vagyunk, akkor nem tudsz Isten előtt hibát elkövetni. Még most is félek, hogy ezt kimondom, pedig ez van ideírva. Nincs törvény ellenünk, nincs, zéro, nincs, szabad vagy. Isten szabadon engedett, szabad vagyok, nincs törvény, nem a törvény fennhatósága alatt élek. Mert nem vagytok többé a törvény uralma alatt, hanem a kegyelem uralma alatt vagytok. A kegyelem uralkodik az én életemen, Ő ural le engem, a kegyelem, és ez ad nekem kapacitást arra, hogy megbocsássak. Megbocsájtani mit jelent? Fizetni valaki helyett. Erőm van arra, hogy megbocsássak. Erőm van arra, hogy én kárt szenvedjek el. Kit érdekel, hogy kinek van igaza? Isten megbocsájtott nekem a kereszten. És ami felháborító, hogy bizony a testvéremnek is megbocsájtott, akire haragszok. Nem, ez nem egy forradalmat kellene, hogy eredményezzen a kapcsolatainkban? Az, hogy tudom, hogy ő is teljesen rendben van, és én is teljesen rendben vagyok, és hagynánk a kis idióta játszmáinkat egymás között, és inkább azt mondanánk, hogy Uram, mintha mondtál volna ma, mintha mégis lenne parancsolat. Először volt a 10 parancsolat, aztán a zsidók csináltak belőle 610-valamennyit, és aztán Jézus már csak 2-ről beszélt. És mi a parancsolat, Uram, hogy szeressük egymást? Szeresd az Urat, és aztán szeresd a másik embert. Azta. És ezt hogy tudnám megcsinálni másképp, Uram, mint hogy én teljesen rendben vagyok, fel vagyok szabadulva. Vajon tud-e szeretni egy olyan ember, aki állandó nyomás alatt él, akinek bűntudata van, aki haragszik, aki nem tud elengedni dolgokat? Nem tudom, szerintem nem. De cáfoljatok meg. De vissza a római levélhez. Szóval nagyon merész az üzenet. Nagyon merész az üzenet. Róma 8. Róma 8.1. Nincs azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem a szellem szerint. És a kárhoztatás az elmarasztaló ítélet. A bíróság szabadon engedett. Nincs semmiféle ítélet ellenem. A bíró kotorászik az ügyésznek a beadványába, és a papír üres. És néz rám nagy borjú szemekkel, hogy maga hogy kerül ide? Hát itt nincs semmi maga ellen. Nincs. De bíró úr, én bűnös vagyok. Menjen már, ne tartson föl, kérem a következőt. Nincs semmiféle elmarasztaló ítélet. Oké? És amikor a testvéremről gondolkodok, akkor az a baj, hogy ellene sincs. És én mondhatok dolgokat neki, de Jézus fizetett érte. Tudod, megítélek gyülekezeteket, mindig is szoktam ezt mondani, hogy ezt meg azt csinálják, de ha újjászületettek Jézus Krisztusban, akkor nekem nincs jogom őket megítélni, őket kritizálni, hanem lehet, hogy azt mondhatom, hogy hát néhány dolgot másképp csinálnak, mint én, és még lehet, hogy nem, nincs is igazam. Ugye a fura hajú prédikátor, vagy meg a gyülekezetek, akik ellen így sokan szeretnek beszélni, én inkább félelemmel azt mondanám, hogy Uram, ezt te tudod. Ezt te tudod. Én nem tudom. És aztán van itt egy probléma, hogy akik Krisztus Jézusban vannak, ugye azok ellen nincs, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. És itt ez probléma, mert sokan úgy értelmezik ezt a szakaszt, hogy azok a hívők, akik testiek, akik nem viselkednek jól, akik elesnek, de hogyha egy picit lejjebb megyünk, szóval mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, oké? Azt mondja, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Oké, és akkor itt sorolja az ellentéteket, és akkor jön a 8-as vers, akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ajaj, én úgy érzem, hogy sokat vagyok testben, Uram. És itt van a 11. vers, ami megmagyarázza, hogy értette ezt Pál. De ha annak a szelleme alakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket a ti bennetek lakozó szelleme által. Oké, hogyha te hittél Krisztusban, akkor benned Krisztus van, akkor Isten szelleme van benned. Azt mondja, hogy hol van ez? mert akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. De érdekes. Akkor ez lehet, hogy nem itt van. De a mondanom lényege az, hogy nem tudtok testben lenni Isten szemszögéből. Nem tudunk testben lenni Isten szemszögéből. Szellemi lények lettünk az újjászületés által, és az zavar meg bennünket, hogy mi Róma 7-ben gondolkodunk a legtöbbször emberi módon, újszövetségi hívőként ószövetségi szabályokat szeretnénk követni. A kegyelem üzenete helyett a törvény üzenetében élünk. Csak szeretném mondani azt, hogy ha nem vagy zsidó, akkor törvény sem volt soha fölötted, mert azt a zsidó nép kapta. Én félig zsidó vagyok, úgyhogy fölöttem volt törvény. De hogyha te pogány az oké, a nem zsidó, ha nem zsidó származású vagy, akkor még csak törvény sem volt fölötted, mert a törvény a zsidóknak adatott. Ez egy nagyon fontos dolog. Ettől függetlenül mindenki számon kérhető Isten rendjében, lelkiismeret, stb. A szívébe írt isteni törvények alapján, de a törvény az Jézus Krisztus, azt Isten a zsidóknak adta. Úgyhogy kicsit tovább megyünk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. És szeretjük ezt a verset. Sokszor csak hitáltal tudjuk elfogadni, hogy lehet a javamra egy veszteség, egy betegség, egy tragédia. És a választ nem tudom. Fogalmam sincs, hogy lehet a javunkra. A saját életemben látom azt, hogy a legnagyobb bukásom mentette meg az életemet. És Isten nagyon sok helyre oda készít mentőköteleket, embereket készít a jövőbe, hogy majd találkozz velük, akik segítenek, a helyzeteket munkál a háttérben, az életünknek a nem látható pontjain. Egy olyan lényről beszélünk, aki nem csak azt az életet látja fölülről, amit végigélsz, hanem az összes döntésed, összes alternatív életpályáját, az összeset egy bonyolult összefüggésbe rendezve, egy olyan mérhetetlen intelligencia, amit föl se tudunk fogni egyáltalán is. És ez az intelligencia, nem értünk, hanem a saját dicsősége miatt mindent elkövet azért, hogy a hívők kivételezett helyzetben legyenek. És igazán kivételezett helyzetben vagyunk. És amit mondtam, hogy nyomorult vagyok, hogy ez nem igaz. Oké? Hanem Istennek a szeretetje vagy. És itt jön be fogom tudni fejezni, itt jön egy nagyon-nagyon bátorító rész, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Oké, elrendelt eleve bennünket, ezt hogy kell érteni, hogy a kávinistáknak van igaza, hogy akkor van eleve elrendelés? Egyébként nem Calvin találta ki az eleve elrendelést, 60 évvel Calvin halála után kezdték. Calvin említette, de nem képezte a teológiájának a, nem is tudom, pillérét az eleve elrendelés, beszélt róla, de utána bontották ki ezt a tanítást, ami gyakorlatilag nagyon hasonlít az iszlám alakképéhez, hogy Isten eleve elrendel embereket a pokolra, legyen az bármi, jelentsen bármit a pokol, és eleve elrendel embereket a mennyországba, igaz? De a Bibliában azt olvasjuk, hogy lesz egy ítélet. És azt olvasjuk, hogy Isten igazságos. Hogyha igazságos, és eleve elrendel embereket, akkor mi alapján van az ítélet? És eleve elrendelte azt Isten az örökkévaló múltban, hogy azok az emberek, akik hisznek Jézus Krisztusban, őket fogja elhívni. És azt mondta, hogy akiket elhívott, azokat meg is igazította. Ugye nagy különbség van az eleve elrendelés és az eleve ismeret között. Ő nem befolyásol embereket. Embereknek a szívén múlik, mint például a fáraó szívén, hogy a fáraó megkeményítette a szívét, és emberek pedig megtérnek. Van, akinek megtörik a szíve, van, akinek megkeményedik a szíve. Akiket elhívott, azokat meg is igazította, és itt a megigazítottnál a dikájó szerepel, igaznak, ártatlannak, törvényesnek tekint, annak nyilvánít és annak igazol. Akiket elhívott, azokat nem azért hívta el, hogy jó megnyomorgassa 50-60-70 éven keresztül, amíg vele járnak. Isten nem azért hívott el bennünket, hogy kicsinyesen, zsugori, mindenható Isten módjára megnyomorgasson és fájdalmat okozzon nekünk. Ugye használjuk azt, Sanyival tanítottuk ezt, hogy Isten kiképző helynek használja ezt a világot. És én ezt nem Sanyi nevében, de én ezt nem szeretném tovább tanítani. Nem szeretném. Ez így csak nincs rendben. Ez nem igaz. Isten nem szadista, ő nem egy őrmester. Te láttátok Forrest Gumpból? Igen, kiképző őrmester, és ordít az arcodba a kiképző. Ezt mondta Sanyi is? Oké, mindegy. Oké, hogy nem. De mi egy megátkozott világban élünk. És Isten itt van ebben a világban. Mi alá vagyunk vetve az átok alá, 1 Mózes 3.19-ben. Ezt mi okoztuk, mi elárultuk Istent, Isten megátkozta a világot. Azt a szeretetében átkozta meg a világot. Most erről nem szeretnék beszélni, nem azért, hogy minket jól megszivasson, ez egy teológiai szakkifejezés, ha megszivatni. De hogy ő itt van, és azt mondja, hogy figyelj, ha már itt vagy, akkor adjunk értelmet a szenvedésednek. Én értelmet adok a szenvedésednek. És belenyúlok, megkönnyítem amennyire csak lehet, de közben a te érdekeidet nézem. És nem csak a te érdekeidet nézem. Oké. Én önző ember vagyok. Oké? És hívőként is állandóan csak magamra gondolok. Uram, mit szeretnél az én életemmel? És eszembe se jut, hogy Isten néha azért enged meg dolgokat az életembe, hogy más is lásson valamit egy kereszténynek az életéből. Hogy lehet, hogy egy reakciód, egy bocsánatkérésed, egy megbocsájtásod, egy tragédiára adott válaszod, az valakibe vet egy magot. Hogy ő más. Ő nem tudom, miben más, de figyelik az életünket. Istennek vagyunk az élő levelei. Isten használ bennünket más emberek életében is. Más embereknek a megmentésére. Megigazított lények vagyunk. Megigazított. Nincs belőled mit elvenni, és nincs belőled mit hozzáadni. Nem az emberi részünkről, a régi természetünkről beszélek Róma 7-ről, hanem Róma 8-ról. A megigazított, újonnan született ember tökéletes. Nincs mit hozzáadni. Elvégeztetett. Vége. Megnyertük a háborút. Megnyertük. Győztünk. És ez az új ember egyre jobban megismeri Istent. És a régi, ahogy az új növekszik a megismerésben, a régi nem jobb lesz, ő az én régi emberem gonoszabb, mint valaha. Egy őrült. Bennem lakik egy vadállat, ami állandóan el akar szabadulni. De az új emberem, aki Krisztusra néz, ő sokszor felülírja, van felismerése, megállítja a bunkót, és tudod, hogy így éljük az életünket ebben a kettősségben. És ez a hitnek a harca, erről ír Pál, hogy hiszed-e, hogy meg vagy igazítva? Hiszed-e azt, aki lettél Krisztusban? Még mindig arra törekszel, hogy elérd azt az eszményi képet, amit Krisztus festett a Bibliában? De hát elérted! Elérted! Az vagy. És hogyha a megigazultságomban járok, és ezt a példát vettük Biblia órán, vagy lehet, hogy nem tudom, itt is mondtam, mindegy, akkor bocsássatok meg, legfeljebb uncsi lesz, hogy az angol királynő, hogyha jön egy sajtófogadásra, és ott vannak politikusok, újságírók, akkor nem kezdi túrni az órát. Miért? Mert ő a királynő. Mert méltóságon alul lenne. Azért nem, mert ő a királynő, és ő teljes integritással tudja, hogy én vagyok Nagy-Britanniának a királynője, én reprezentálom, én képviselem Angliát, és nem fogom kamerák keresztüzében túrni az ormat. Most ez egy buta példa volt. De hogy figyelj, királynő vagy, és király vagy. És csak a megigazultságunkba vetett hit, ez a meggyőződés fog egy átformálódott életet eredményezni. hogy minél többet mondom magamnak, hogy Krisztust nézem, nem a bűneim között matatok, hogy mit kellene még eltüntetni az életemből, hanem nézem a Szentet, és hogyha a Szentet nézek, akkor szent leszek. Úgy értem, addig szent leszek, amíg a Szentet nézem. És őt csodálom, és elváltozunk az ő képére. Dicsőségről dicsőségre, ahogy a Szentírás mondja nekünk, nincs dolgunk a gonosszal. És Sanyival taníthatnánk a bűnről. Szólhatna arról az eredményességgel találkozó, hogy mit csinálj, meg mit ne csinálj. De hát ezt mindannyian tudjuk, nem? Erre nem kell minket tanítani, hogy mi a bűn, meg mit nem kéne csinálni. Oké, beszéljünk arra, akkor ne törj házasságot. Na, aztán ekkora bölcsesség. Vigyázz, tudod, ne lopj. Tudom, nem az a baj, hogy nem tudom. És akkor a kegyelem, ugye amivel Pált is megvádoltak, most akkor a kegyelem felhatalmaz engem, hogy bármit csináljak? Igen. Elvileg igen. Bárhogy élhetnél. De öregem, tehát hogyha Krisztusra nézek, és a megigazultságomban járok, és azt mondom most, hogy mekkora tudathasadásnak kell lenni, hogyha valaki komolyan gondolja ezt, hogy ez tényleg ez a tanítás ezt eredményezi, az egy téboly, hogyha valaki ettől fél. Én jobban félnék attól, hogy kikönnyítem az evangéliumot. Jobban fél, rettegek attól, hogy még egyszer megpróbálom kiegyensúlyozni az üzenetet. Nem fogom. Nem fogom. Figyelj, ha azt gondolod, mindegy, hagyjuk is. Megigazult vagyok. Isten szentje, örökös, mindjárt dicsőséges lény. Tehát egy dicsőség. Mit keresnék ott a mocsokban? Mit keresnék? És oda fog jutni nyilván, mert elbukunk valamennyien. Meg fog történni. Nem tervezem, de nem fogok meglepődni. És elbukok, és mi történik? Fölállok, és megkérdezem magamtól, hogy rendben, Ernő, oké, itt vagy, porold le magad, de te ki vagy? Ki vagy? Megigazult vagyok. Isten szentje, egy örökös, dicsőséges lény. Azta. És megyek tovább, és helyreállok. Azért, mert így gondolkodom az új emberben. Akiket elhívott, azokat meg is igazított, erről beszéltünk, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Hányszor gondoltam magadra dicsőséges lényként? Hányszor? Szoktál? Nulla? Adrián őszinte volt. Zéro! Főleg egy hétfő reggelen, ahogy Sanyi szokta mondani. Ma reggel felkeltem, így csószogok ilyen, kávét teszem oda, és így leülök, és éppen elégedetlen gondolataim támadtak, és utána eszembe jutott arról, hogy miről tanítottam tegnap este a Biblia iskolába, és így figyeljetek, felé lett a szívem, hogy várjál, te ki vagy? Te megigazított, te, figyelj, te nem fogsz meghalni. Úgy értem, lehet, hogy ez a nyomorult porhüvely, ez majd megszűnik létezni, de ahogy a szíved az utolsó dobbant, a következő pillanatban a valóság valóságába egy mérhetetlenül megfoghatóbb dimenzióba találod magad, mert azt mondta az Úr, hogy aki hisz én bennem, az soha meg nem hal, nincs halál, a halált legyőzte Krisztus a kereszten, és te ennek a dicsőséges győzelemnek vagy a részese, érted? Elválaszthatatlanul, alanyi jogon, pusztán azért, mert hittél, és hogyha ma nem jössz ide, és nem prédikálsz, semmi baj, mert Isten csak röhög a jó cselekedeteiden, hanem Isten, hogy mondja a Szentírás, hogy hit nélkül senki nem lehet kedves Istennek. Ez az egyetlen módja, hogy Isten kedvébe tudjak járni. De Uram, azért valamit, az csak számít, hogy péntekenként itt vagyunk, nem? Hogy prédikálunk meg minden, és Isten, nem érted. A reggeli dolog a számított, amikor ültél összeomolva, a kávé illatára várva, és azon tűnődtél, hogy milyen nyomorult vagy, és a hit pillanata, amikor harcba szálltál a régi természeted nyomorult, hazug gondolata jelen, amikor a pokol fenekéről budjannak fel, és azt mondtad, hogy nem, én ezt megtagadom, én nem vagyok nyomorult, és nem is kéne kávét se innom valójában, de megiszom, mert minden szabad nekem, nem minden használ, vagy nem tudom, hogy van ez, hanem hogy Uram, én dicsőséges lény vagyok, én megigazított lény vagyok, én tudom, hogy hová tartok. Nekem kapcsolatom van a világegyetem Urával. Én nem vagyok akárki. És ezt nem büszkén mondom, mert Uram, én nélküled senki vagyok. Úgy értem, senki és semmi, de veled dicsőséges, mert te, amikor dicsőséget adok neked, akkor te azt mondod, hogy visszaadom az én dicsőségemet neked, és megnyugszik rajtad. Eleve elrendeltelek, elhívtalak, megigazítottalak, és megdicsőítettelek. Kérlek, kérlek, Ernő, tudom, hogy ti így éltek. Nekem ez nem megy. Sokszor nem megy. Ernő, kérlek, legyél az, akivé tettelek. Legyél, ne nyomorogj, amikor 5 milliárd van a bankszámládon. Mit 5 milliárd? Egy ország költségvetését töltöttem a számládra. Kérlek, hogy ne élj hajléktalanként. Ne gondolkozz általános iskolai szint, nem tudom, első osztályán. Ne gondolkozz úgy, mint egy gyermek. Ne gondolkozz úgy, mint egy gyermek. Mert mit mondunk mindezekre, amiket most olvastunk? Mit mondunk ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? A világegyetem ura, aki élet és halálnak az ura, aki a szavával teremtette a galaxisokat, csak beszélt, ezt el tudjátok képzelni? Ezt a telefont, ezt erőfeszítéssel készítették. Sokan, komoly munkával. Isten pedig csak beszélt, és ez a mérhetetlen univerzum alakot öltött. Pályára álltak a bolygók, minden a fizikai törvények, és ez a lény velem van. Úgy értem, azt mondja, hogy én nem veled vagyok igazán, hanem te legyél velem, és akkor veled vagyok. Én nem hajlok oda senkihez, te tudsz oda hajolni hozzám, de ha oda jössz, ha egy lépést teszel felém, akkor én veled vagyok. És jaj annak, aki ellened van. Úgy értem, én veled vagyok, és akkor ki lehet ellened? Jaj, Uram, ott a sarkon lakik valaki, nagyon félelmetes. És az nem tudom, az Ószövetségben, hogy kicsoda vagy te, hogy embertől mersz félni? Ezt mondja Isten. Kinek mondta ezt? Nem emlékszem, mindegy. Valakinek mondta, Dávid, nem tudom. Kicsoda vagy te, hogy ember fiától merészelsz félni, amikor én veled vagyok? Kicsoda vagy te? Ha én veled vagyok, akkor ki lehetne ellened? Góliát? Mégis félünk, de ez rendben van. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Neki lenne joga egyedül vádat emelni ellened, de mit mondott Jézus? Nem azért jöttem a világra, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem a világot. Nekem lenne okom, és lenne képességem, és hatalmam, és jogom ahhoz, hogy ítélkezzek, de az, annak még nincs itt az ideje. Én megmentettem a világot. Kicsoda az, aki kárhoztat, aki elítél? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, és akkor az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Amint megvan írva, te érted, gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint a vágójuhokat. Üldözés alatt írták a római levelet, üldözték a korai egyházat. Életre, halára kellett hinniük, és nagyon erősek voltak emiatt. Mert meg vagyok győződve, vagy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ennyit az üdvösség elveszíthetőségéről. Nem tudod elveszíteni. Ez egy tévtanítás. Nem tudod elveszíteni. Fel tudjuk állítani az örök biztonság tanát, az örök bizonytalanság tanát nem fogod tudni fölállítani. Biztonságban vagyunk. Ha hittél Jézus Krisztusban, akkor ő a kereszten azt mondta, hogy fizettem. És Oké, ebben nem megyek bele. Megigazítottam, megdicsőítettem, és te az enyém vagy. És kész. Én győztem, fiam, és te a győztes oldalán állsz. Te velem együtt győztél. És tudod, mi lesz a feladat az elkövetkezendő életedben? Hogy megtanulj a győzelemben élni, a győzelem tudatában. Nem a győzelemért kell futnod. Ez Isten országának a rendje. Győztél, uralkodó vagy. A kegyelem királyi uralma alatt vagy uralkodó. Én vagyok a te Istened, szeretlek téged. Szeretném, hogyha elváltoznál az én képemre, és ezt mondja a Biblia, ugye, és ezzel fejezzük be, kérlek, adjatok nekem 3 percet, hogy ugye az Isten az embert a saját képére és hasonlatosságára alkotta, az ember otthagyta Istent, ez a képmás eltört, eltorzult, és utána, amikor Isten belép újra az ember életébe, akkor azt mondja, hogy helyreállítjuk ezt a képmást, és újra rám fogsz hasonlítani. És figyeljetek, csak így szeretném kimondani, ezek is azt hiszem, hogy túlmennek azon, amit általában keresztényként kimerünk mondani, vagy gondolni merünk, de amikor Krisztussal szemben fogunk állni az ő napján, akkor Krisztussal szemben ki fog állni? Krisztus. Krisztussal szemben Krisztus fog állni. Oké? Okay? Nem azért, mert Istenek lettünk, hanem mert az ő jelleme fog tükröződni rajtad. És elváltoztál az ő képére. Krisztussal szemben Krisztus fog állni, és azt te leszel. Figyeljetek csak, hogy szeretnék ebben járni. Ez egy harc. Meg kell harcolnunk ezt a hitnek ezt a harcát. És kérlek, hogyha úgy gondolt, hogy túl merész gondolatok, vagy nem tudom, kérlek, hogy nézzetek utána, olvassátok a Bibliát, amiről beszélünk, remélem semmi nem a mi gondolatunk. A Biblia egészét nézve ez az üzenet hihetetlenül nagy hatással lehet az életünkre. Istennek az ereje. És meg vagyok róla győződve, hogy a hitünk az egyetlen dolog, ami el tudja szabadítani, vagy meg tudja gátolni Istennek az erejét az életünkön. Úgyhogy mennyire hiszem el, hogy ki vagyok? Mennyire élek integritásban azzal a szuperlénnyel, akivé Isten tett? Úgyhogy hit által, Róma 1.17, hogy a megigazított ember az ő hite által él, ami megváltoztatta Luther Márton életét. Úgyhogy azt hiszem ennyi volt, Sanyi nem ért ide. Imádkozzunk egyet. Mennyei atyánk, köszönjük, Uram, ezt a hihetetlenül merész, hihetetlenül nem emberi, nagyon megszabadító, meghökkentő, erőt adó, bátorító, nagyon-nagyon reményt keltő üzenetet. És Uram, ez sokunknak nehéz, mert büszkék vagyunk. Uram, mi tenni akarunk, mi meg akarunk dolgozni, mi meg akarunk felelni, mi tetszeni akarunk, mi teljesítményt szeretnénk felmutatni. Taníts minket inkább elfogadni, Uram. Taníts minket hallgatni, kevesebbet beszélni, imádkozni, aztán sokat hallgatni, hogy te mit mondasz, hogy neked mi az akaratod, hogy merre menjünk, hogy mit gondoljunk. Mondd meg te, hogy kik vagyunk. Köszönjük, Urunk, köszönjük. És hogyha ezt a felvételt úgy hallgattad, hogy még soha nem fordultál az Alkotóhoz, ha még soha nem vetetted a hited Jézus Krisztusba, de szeretnéd ezt az életet, örömet, békességet, amit ad ez az üzenet, meggyőződéseket, jellemet, szilárdságot. Uram, akkor csak így mondd el a szívedben, mondd el Istennek, hogy én hiszek benned. Jézus, én elhiszem, hogy te vagy a Messiás, aki fizetett az én bűneimért, és kérlek, hogy gyere be az életembe, Változtass meg a szívemet, beszélj nekem arról az új emberről, akivé te tettél a kereszten. Köszönöm az áldozatodat, és hiszek benned, mint a megváltómban. Te nevedben, Jézus Krisztus. Amen. És hogyha ezt az imát nem fontos ezekkel a szavakkal, de hittel elmondtad a szívedben, akkor örök életet nyertél. És ez csak az első lépés. Nagy dolog, ez egy választóvonal, hihetetlen dolgok történnek ebben a pillanatban. Isten megigazított és örök életet adott. Az örökkévalóság most, a megtérés pillanatában kezdődik, nem a halál után. De kérlek, hogy ne elégedj meg ennyivel, hanem hitáltal van az üdvösségünk, és aztán hitáltal van az életünk Jézus Krisztusban, ami rengeteg csoda, sok titok, nagyon-nagyon nagy kaland. Úgyhogy menjünk együtt, mi is most tanuljuk, most ámulunk. Az út elején vagyunk, menjünk együtt, fedezzük fel az evangéliumnak a mélységeit. Amen. Köszönöm szépen.